Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép napon, az úrvacsora szombatján. Nem tudom, hogy mennyire vártátok ezt a szombatot, az úrvacsorát. Jézus azt mondta, hogy kívánva kívántam az úrvacsorát. És nem kérdem, hogy jelentkezzen az, aki úgy gondolja, hogy hát én is pont ez így voltam a múlt héten, a múlt hetekben, hogy kívánva kívántam az úrvacsorát. Vajon Jézus miért mondta azt, hogy kívánva kívántam az úrvacsorát elfogyasztani veletek? Miért vágyott erre? Hát mert ő tudta azt, hogy milyen áldás van benne. Tudta azt, hogy Isten miért adta. Tudta azt, hogy mit kapunk az úrvacsorában. Az úrvacsorának az üzenete nagyon egyszerű, de mégis óriási. Isten, amikor elrendelte a különböző szertartásokat, akkor nagyon egyszerű szertartásokba helyezte bele a legnagyobb üzenetet, a világegyetem legnagyobb üzenetét. És én hiszem, hogy az úrvacsorába helyezte el a legfontosabb üzenetet és a legfontosabb élményt, ami velünk történik. Egyszerű. Egy kis kenyér, egy kis pohár, és lábmosás, ennyi az egész. Hát mi van ebben? A világegyetem legerőteljesebb üzenete van ebben tulajdonképpen. Néha, amikor szertartásokat kezdünk el gyakorolni, az elején átjön az üzenet, és megéljük azt, amiért Isten adta. Aztán nagyon hamar, ahogy telik az idő, marad a szertartás, és hiányzik belőle a tartalom, amiért Isten adta, hogy átéljük azokat a dolgokat, amiért van tulajdonképpen az úrvacsora. Nem tudom, hogy átgondoltátok-e már, gondolkoztatok azon, hogy mi az úrvacsora lényege, miért van az úrvacsora. Első alkalom, hogy úrvacsorán vagyok veletek, de volt egy úgynevezett online úrvacsora. Nem tudom, azon részt vett valaki közületek? Néhányan részt vettetek, de akkor is elmondtam az úrvacsorának a lényegét, hogy mi az úrvacsora. Hát azok kedvéért, akik nem voltak ott, most szeretnék néhány dolgot megemlíteni, meg azért is, hogy megerősödjön bennünk. Mert gyülekezetben nőttem fel, és úgy éreztem, hogy nagyon sokszor az úrvacsora valahogy olyan volt, hogy kipipáljuk, hogy megvan. Tehát tegyünk meg mindent, hogy ott legyünk, és legyünk túl rajta. Ha már ott voltam, vettem úrvacsorát, megmosták a lábam, én is más valakiért, akkor ezzel minden rendben van, kipipáltam. De hogy pontosan miért van és miért adta Isten, azt valahogy elfelejtjük. Pedig higgyetek el, hogy a legnagyobb élmény akkor van, és a legnagyobb áldás, hogyha azt kapjuk, arra készülünk, azt várjuk, amiért Isten adta. Éppen ezért időközönként én elgondolkodok a különböző ünnepségeken, szertartásokon, akár a szombat, az úrvacsora, keresztség, vagy más olyan dolgokon, amit Isten adott, hogy mi a lényege, hogy ne csak megünnepeljük, hanem igazából azt kapjuk, amiért Isten adta nekünk. Akkor emlékeztek arra a történetre, a vietnámi katona történetére, emlékeztek, amit elmondtam akkor? Na, van, aki emlékszik, van, aki kevésbé, ezért újra elmondom ezt a történetet. Mert számomra a legegyszerűbb módon és a leggazdagabban ez adja vissza annak a célját, hogy miért adta Isten az úrvacsorát. A vietnámi háborúban két amerikai katona harcolt, és az egyik súlyosan megsebesült, és a másik katona segített rajta, hogy biztonságba vigye, ahol meggyógyítják, és miközben segített a társán, őt egy halálos lövés érte, és ő tulajdonképpen meghalt. Amikor az életben maradt katona hazament szabadságra az Egyesült Államokba, akkor a meghalt katonának az édesapja meghívta egy ebédre ezt a fiút. Készített egy ebédet, és azt mondta, hogy szeretne beszélni ezzel a katonával, akiért a fia odaadta az életét. Amikor ez a katona megérkezett jó nagy késéssel, részegen, csúnyán viselkedett, egy szót nem ejtett a társáról, hogy hálás azért, mert odaadta az életét. Csúnya, durva katona vicceket mesélt, nevetgélt. Aztán miután elfogyasztotta az ebédet, akkor elment, szinte köszönés nélkül. Az édesapa kikísért a kapuba, a fiú beült az autóba. nagy gázt adott, pörögtek a kerekek, röpködtek a kavicsok, és elment ez a katona, és a fiú édesapja ott állt az ajtóba és sírt. Ő arra gondolt, hogy legalább megemlíti, legalább elmondja azt, hogy mennyire hálás azért. Lehet, hogy mesél egy kicsit a fiúról, hogy milyen talpra esett, milyen szeretetteljes, milyen jó katona volt, és egy kicsit úgy beszélgetnek a fiáról, de ez nem történt meg, hanem enélkül elment a katona. Úgy érzem, hogy ha nem készülünk fel arra, amilyet Isten adta az úrvacsorát, akkor valahogy így megyünk el mi is szombaton, és hát én szeretném úgy megkérdezni tőletek már most meg a végén is, hogy amikor az édesapa, aki a fiát adta azért, hogy mi éljünk, és az ő fia életét vesztette ebben a küldetésben, és ő beszélni akar velünk, és amikor kikísér az Isten tisztelet végén a kapuba, akkor ott sír, hogy megint itt voltak, eljöttek, meghívtam őket, és nem is ejtettek semmi szót a fiamról, nem beszéltek róla. Ott voltak, elfogyasztották a vacsorát, aztán elmentek. Én remélem, hogy nem így történik, de rövid és eseménytelen életem során azért éltem át ilyen úrvacsorákat, hogy eljöttem, beestem az úrvacsorára, mert pont itt az ideje, megvolt az egész, hazamentünk, és nem történt semmi. Isten nem szeretné, hogyha ilyen úrvacsoráink lennek, hanem azt szeretné, hogy mindenik úrvacsora eléri a célját. Isten a mi atyánk, neki van egy családja, mi vagyunk az ő családja. Odaadta a fiát érettünk, meghalt a fia azért, hogy nekünk életünk legyen, és időközönként összehív bennünket az ő asztalához, hogy beszélgessünk egy kicsit a fiáról. Hogy elmondjuk, hogy mennyire örülünk, hogy eljött az ő fia. Elmondjuk azt, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy megmentett bennünket. Mekkora öröm van bennünk, hogy ezek a dolgok megtörténtek. És az úrvacsora nem más, mint amikor körülülünk egy asztalt, az atya itt van közöttünk, és az atya az ő fiáról beszél, mi hallgatjuk, elmondjuk, hogy mennyire hálásak vagyunk, mennyire örülünk. Mit hoz ki az életünkből az, hogy ezt megtapasztaljuk? Hát elmondtam akkor az alkalommal, hogy van akiből azt, hogy énekeljen, van akiből azt, hogy verset mondjon, van akiből azt, hogy kifejezze az ő háláját. Kaptam egy verset valakitől, egy testvérnő írta ezt a verset, akkor még barátkozó volt, azóta megkeresztelkedett, és azt írta, hogy egész éjjel nem tudtam aludni, ezért hát írtam egy verset, és elküldöm neked is. És amikor olvastam ezt a verset, akkor ebben a versben le volt írva, hogy milyen hálás azért, amit Isten értetett. Ahogy a megváltó meghalt érett, hogy Isten odaadta az ő fiát érette. És azt mondtam, hogy jól lehet, egy álmatlan éjszaka volt, de ennek a hölgynek volt egy úrvacsorája éjszaka. Mert átélte azt, amit Isten érte tett. Tulajdonképpen egyszerű, nem? Az úrvacsora azt jelenti, hogy van egy atyánk, aki összehív bennünket azért, hogy beszéljen nekünk az ő fia szeretetéről, áldozatáról, haláláról és a megváltásról. Ezért vagyunk itt az úrvacsorában. És mit teszünk? Hát örömmel hallgatjuk, nyitott szívvel hallgatjuk. Néha elszomorodik a szívünk, amikor látjuk azt, hogy Jézus hogy szenvedett érettünk, mind ment keresztül, akkor, amikor ez megtörtént. De mindenképpen ez az, ami át tudja mosni a szívünket, át tudja alakítani az életünket. Semmilyen erkölcsi prédikáció. Némelyek elvárják, hogy a szószékről dörgedelmes prédikáció hangozzon el, és ettől meg fog változni mindenki. Meg fog változni mindenki a dörgedelmes prédikáció, a bűnöket elmondjuk, kihirdetjük, meg fog ettől valaki változni? Ettől még senki sem fog megváltozni. Egyedül egy dolog tudja megváltoztatni az embert, az, amit az apostol mond, Pál apostol, hogy nem tudjátok, hogy Krisztus, Isten szeretete, Krisztus szeretete titeket megtérésre indít. És hol látjuk meg ezt a szeretetet? Krisztusnak a szeretetét. A leginkább a Golgotán látjuk meg ezt a szeretetet. Ezt a szeretetet kétségbe vonták. Ezt a szeretetet nem látták igazából még az ellenbukott lények sem. Mekkora veszteség volt, amikor az angyalok egyharmada félreértette Isten szeretetét? A mennyben, a tökéletes helyen, és elhagyta. Milyen szomorúak vagyunk, amikor a gyülekezetből néhány ember nem jön tovább, és üres marad a helye. És amikor Isten milliárd számra számolta, hogy akik elmentek mellőle, mert félreértették a szeretetét. Amikor látta azt, hogy a kétharmad, aki ott maradt, azt sem érti igazából, és Elemájt leírja azt, hogy a mennyei angyalok, az el nem bukott lények is, akkor értették meg igazán az Atya szeretetét, amikor látták a Golgotát. És ennek kapcsán ezt szoktam elmondani, és volt ilyen bevezetésem is, hogy hol szeretnénk lenni ma? Mit választanánk? Az Édenkertet a bukás előtt, és egy szombatot Istennel töltünk. Szeretnénk egy ilyen szombatot? Úgy kelünk fel reggel, hogy az Édenbe megyünk, és találkozunk ott az Istennel, és vele töltjük a szombatot. Vagy ha választhatnánk, hogy egy szombatot töltünk az Újföldön, a mennyben, Istennel. Reggel úgy kelünk fel, hogy már ott vagyunk a mennyben, Istennel, és ott töltjük ezt a szombatot. Vagy azt, hogy elmegyünk szombaton reggel a Golgota keresztjéhez, és megnézzük, hogy hogy végezték ki Jézust. Melyiket választanánk? A mennyet. Érdekes, hogy a mennyben nem látták meg, és félreértették Isten szeretetét a tökéletes mennyben. Valami hiányzott abból is, mert milliárdok értették félre Istent, és ott hagyták a tökéletes mennyben. Nem volt elég a tökéletes menny valamire. És nem volt elég a tökéletes Édenkert sem, hogy Ádám és Éva megértse Istennek a szeretetét. Hol történt meg az, amikor az egész világ megértette? A Golgotán. Pedig piszkos volt, koszos volt, poros utcák, csőcselék, kiabálás, ordibálás, káromkodás, vér, jajgatás, sikoltás. És mégis ez volt az a hely, ahol az el nem bukott lények is megértették azt, amit nem lehetett megérteni az Édenben, és nem lehetett megérteni a mennyben. És Isten a Golgotát elhozza minden úrvacsorakor ide hozzánk. És ez a hely az úrvacsorán a Golgota. Amikor ezt a szombatot nem a mennyben töltjük, és nem az Édenkertben töltjük, hanem a Golgotán töltjük. És Isten azt akarja, hogy negyed évente egy szombatot a Golgotán töltsünk. Kicsit belenézzünk abba, hogy mi történt akkor. Nagyon érdekes, amit mostanig nem igazán jegyeztem meg, hogy tulajdonképpen a gonoszoknak, az elbukott gonoszoknak, akik nem üdvözölnek, a legnagyobb fájdalmát nem a pokol kénköves tüze fogja okozni, hanem az, hogy végignézik még egyszer a Golgota eseményeit. Most olvastam ezeket a részeket, és a feleségem fordította a Megváltás történet című könyvet, és abban is ez van benne, hogy akik elbuknak, még egyszer végig fogják nézni a Golgota eseményeit. Jézusnak a szenvedése a Golgotán nem a szegek voltak, és nem az ostorütések és a többi, hanem az a lelki szenvedés, amit átélt, hogy az Atyától elszakad. Ez okozta. A végső pusztulásban a gonoszoknak a szenvedését, a legnagyobb szenvedését nem az a tűz fogja okozni, amely elveszíti őket, hanem az, hogy megnézik azt az áldozatot, amit érettük hoztak, és ők figyelmen kívül hagyták, és nem fogadták el, pedig csak igent kellett volna mondani rá, ennyi lett volna az egész. És amikor végignézik a Golgota eseményeit, akkor rájönnek arra, hogy mit veszítettek el. Isten milyen ajándékot adott nekik, és milyen könnyű lett volna elfogadni az egészet. És ez sokkal nagyobb lesz, mint az a fájdalom. És Isten nem akkor akarja elétárni ezt, amikor ott leszel majd, kívül a kapun és szenvedsz, és még egyszer átnézni, hanem azt mondja, hogy negyed évente nézd át. Most. Azért, hogy ne kell majd akkor átnézed ezt az egészet arról az oldalról. Ezért vagyunk itt az úrvacsorában, hogy nézzük át, ami a Golgotán történt, ami Jézussal történt, és ez hassa át a szívünket, és ez mossa át a lelkünket, és tisztítsa meg az életünket. Ha arra gondolunk, hogy Isten családja vagyunk, elhívott bennünket, ülünk az asztala körül, és most gondoljuk el így személyesen, hogy mi lenne egy ilyen eseményben. Ül az asztalfőnél, az Atya beszél a fiáról. Én meg sustolgok valakivel, hogy láttad a másik, hogy öltözött? A múlt héten hogy megbántott engem? Tudod, hogy mit csinált velem? Tudod, hogy milyen gonosz? Tudod, stb. El tudtok képzelni egy ilyen úrvacsorát? Hogy ülünk körül az asztalnál, Isten mondja, hogy a fia hogy szenvedett, mi pedig mondjuk a sérelmeinket. Jézus ott ült az úrvacsora asztalnál, és mondta, hogy mit fog szenvedni, és a tanítványok meg azt mondták, hogy én nagyobb leszek, mint te. Én okosabb vagyok, én jobb vagyok, te ilyen vagy, te olyan vagy. És Jézusnak ez okozta a szomorúságát, és ha most itt ülünk az asztal körül, és az atya mesél nekünk az ő fiáról, és ha közben a fejünkben az volt, hogy kit hogy nem szeretek, meg ki hogy bántott meg, meg kinek hogy mit fogok majd mondani, akkor hogy ülök itt az asztalnál? Vagy nem vonj el valami figyelmemet arról, amit Isten adni akar? Vajon Isten nem szomorúan fog elengedni bennünket a végén, hogy én ott voltam, meséltem a fiamról, ők megmesélték a saját dolgaikat. Isten azért hívott, hogy odafigyeljünk rá az ő dolgaira, és hagyjuk a miénket, mert nem az a fontos, a lényeges, hogy én Isten országában hol leszek az első, második vagy valahanyadik, hanem az, amit Jézus érettünk tett. Ezért néhány percben szeretnék néhány eseményt felvázolni. Nem fogom elolvasni, csak úgy az evangéliumból megnézzünk néhány eseményt, ami a Jézus szenvedése kapcsán történt, és egy kicsit engedjük azt, és olyan lelkülettel, olyan hangulattal, hogy most az atya itt van közöttünk, és ő mondja el ezeket nekünk. Ha innen kezdenénk a Lukács evangélium 22. fejezetéből, akkor elmondaná azt, hogy tudjátok, volt egy tanítvány, úgy hívták, hogy Judás, akit a fiam ugyanúgy szeretett, mint a többieket. 3,5 éven keresztül tudta, hogy az árulója lesz, de olyan szeretettel viszonyult hozzájuk, hogy a tanítványok közül egynek sem volt fogalma arról, hogy ő fogja elárulni. Ez nem úgy történt, hogy az utolsó napra már, amikor ott voltak, akkor Jézus azt mondja, hogy egy el fog árulni engem, és akkor mindenki korzni, tudjuk, Judás, már elmondtad, láttuk, hogy viselkedtél vele, egyértelmű a Judás. Ki az Uram? Eszük ágába se jutott, hogy Júdás, mert Jézus úgy szerette és úgy viselkedett vele. És az atya elmondja nekünk, hogy ez a valaki, akivel a fiam így viselkedett, nem éreztette vele azt, hogy tudja, az a valaki árulta el. Ugye, ami tudnánk valakiről, hogy el fog árulni bennünket, és az életünkbe fog az kerülni, és mi tudjuk 3,5 éven keresztül, hány embernek mondanánk el? Mennyi embernek beszélnénk róla, hogy én tudom, hogy ő majd milyen gonosz tettet fog végrehajtani. Jézus az utolsó vacsorán mondta, hogy tudom, hogy ki az, aki velem együtt márt a tányérba, az lesz az, aki engem elárul. De addig soha senkinek halvány fogalma sem volt arról, mi fog történni. Aztán az atya elmesélni azt, hogy hát nagyon kevesen maradtak azok, akik Jézus utolsó óráiban, az életében valahogy egy kis felüdülést jelentettek, valahogy egy kis segítséget jelentettek. Volt azért, maradt néhány, de nem sok, akik az utolsó órákban ott voltak. A tanítványok azok úgy viselkedtek, ahogy viselkedtek, de a tanítványokon kívül azért voltak. Például elmondaná azt, hogy Jézus elküldte a Pétert és Jánost, hogy menjetek el a városba egy bizonyos házhoz, mondjátok meg a ház urának, hogy az ő felházában készítse el nekem a húsvéti bárányt. És ez a valaki megtette. Volt valaki, aki Jézus segítette az utolsó óráiban. Hát sorolhatnánk néhányat, nem tudom, tudtok sorolni olyanokat, akik az a tanítványokkal szemben, hogy viselkedtek, a csőcselékkel, a zsidókkal, a főpapokkal szemben mégis jelentettek valamit Jézusnak. Hát volt valaki, a keresztjét vitte, nem? És ez felüdülés jelentett. Volt, aki odaadta a kertjét, azt mondja, Jézus, menj oda kertbe, imádkozz, nem baj, az én kertem, nem baj, ott imádkozhatsz. Odaadta a kertjét valaki. Valaki odaadta a házát. Valaki odaadta a szamarát. Valaki odaadta a sírkertjét. Valaki odaadta a gyolcsot. És még sorolhatnánk, hogy igaz, hogy nagyon sokan és kórusban kiáltották, feszítsd meg, de mégis volt néhány kis pont valahol itt a sötétben, amik világítottak, és amik segítettek Jézusnak. Az egyik az volt, akinek a felházában készítették el az úrvacsorát. És Jézus ebben a felházban mondta el azt, hogy kívánva kívántam, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek a húsvéti vacsorát. Mert az a kapcsolat, amit átélünk az úrvacsorában, nem sok helyen tudjuk átélni ezt a lehetőséget. Ahogy mondtam, sem a mennyben, sem az édenkertben, egyedül a Golgota keresztjénél. Egyedül ott ahol ez történik, és Isten azt mondta, hogy ez az úrvacsorában történik meg. Ezért bennünk is ott kell legyen ez a vágy, hogy olvastam Bibliát, voltam gyülekezetben, voltam kórus találkozom, voltam evangelizáción, minden történt az életemben, de jön az úrvacsora, és aztán erre vágyok. Azok elteltek, azok voltak, szépek voltak, áldás volt, de az úrvacsora, ott kapom meg Istentől ezt az áldást. És hogy ott voltak a felházban, Jézus vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek, osztátok el magatok között. Jézus vette a poharat, és adta. Milyen poharat adott Jézus? Milyen poharat adott? Az élet poharát, a megváltás poharát. És miért tudta adni ezt a poharat? Adhatott volna más poharat is nekünk? Mint az élet poharát? Hát amikor a Gecsemánéban volt, és azt mondja, hogy atyám, vedd el tőlem ezt a poharat. Mondhatta volna, hogy igyák ki azok, akik megérdemlik? Hogy ő azt adja nekünk? Mert azt érdemeltük volna, amit ő a Gecsemánéban kapott. Gecsemánéban azt mondta, hogy ha kell, ha így akarod, legyen meg a te akaratod, elfogyasztom. Elvette a poharat, amit nekünk előtt már továbbadjon igazság szerint, mert mi érdemeltük volna meg azt, amit ő ott kapott. De azt, amit mi érdemeltünk, azt ő vette, és kiitta teljesen. Azért, hogy most az úrvacsorán vegye a poharat, és azt mondja, hogy Jézus vette a poharat, és adta. És ne felejtsétek el, amikor a poharat megfogjátok. Hogy Jézus ezt az élet poharát adja nekünk, a megbocsátás poharát, az üdvösség poharát adja nekünk, de ez nem olyan természetes. Adhatta volna azt a poharat, amit ő fogyasztott el a Gecsemáné kertbe. Azért, mert ő kiitta ezt a poharat, ezért most már nyugodt szívvel vehetjük. Lehet olyan természetes az, amikor kinyújtjuk a kezünket, hogy veszük a poharat az úrvacsorában. De gondoljatok rá ebben a pillanatban, hogy azért vehetem ezt a poharat, mert Jézus a Gecsemánéban vette a poharat. Az egyiket vette és megitta, a másikat pedig vette és adta. És nagyon érdekes, ahogy megfogalmazzák a Pál apostol ír arról a korintusi levélben, hogy Jézus hogy adta az úrvacsorát, de benne van ebben az egésznek a hangulatában, azt mondja, hogy azon az estén Jézus vette a poharat és adta. Az egyiket vette és elfogyasztotta, a másikat vette és adta. Azért adja nekünk, mert ő a keserű poharat kiitta tulajdonképpen. Aztán már említettem nektek azt a részt, amikor az asztal körül voltak, és azt olvassuk, hogy versengés támad közöttük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Miközben ő arról mesélt, hogy mi fog történni vele, és milyen áldás lesz a világnak, ők arról beszéltek, hogy ki a nagyobb. Miért volt az probléma, hogy arról beszéltek, hogy ki a nagyobb? Olyan nagy bűn ez? Én egy kicsit jobb vagyok, mint a másik, én előrébb kerülhetek, mint a másik. Olyan nagy bűn ez? Miért volt ez probléma, hogy erről beszéltek? Miért szomorodott el Jézus? Hogy erről beszéltek, hogy ki a nagyobb. Nem őrán figyeltek, de az miért probléma, hogyha valaki nagyobb akar lenni? Probléma az, hogy valaki nagyobb akar lenni? Tessék? Ez vezet a bűnhöz. Én úgy fogalmaztam meg ma reggel, ahogy olvasgattam itt újra az igéket, hogy ellentétes volt azzal, amit Jézus csinált abban a pillanatban. Mert Jézus akkor abban a pillanatban Pál apostol leírása szerint megalázta magát halálig, engedelmes volt a keresztfának haláláig. Ő a ranglétrán, aki legfelül volt, ment le egészen, amilyennél mélyebbre nem lehet menni. És ebben volt az ő nagysága és a hatalma. Ez volt a világ megváltásnak az alapja. A világot hatalommal nem lehet megváltani. Ha Jézus hatalommal akarta volna megváltani a világot, nem válthatta volna meg. Megtehette volna, hogy ő nagy, és a nagyságát használja, és minden gonosz kiért, és a parancs szavával mindent megcsinál, és a hatalmával megoldja a bűnt. És Jézus azt mondta, hogy a nagysággal, a hatalommal nem lehet megoldani a bűn kérdését. Most tanítalak benneteket arra, hogy én hogy oldom meg ezt a helyzetet úgy, hogy szolgává leszek, legalacsonyabbra megyek, megalázom magam egészen a halálig, a keresztfának haláláig, és ti most akartok nagyok lenni? Hát ez pont az ellenkezője. A feladott hatalom váltja meg a világot. Nem a magunkhoz ragadott hatalom váltja meg a világot. Politikában mit gondolok, hogy mi váltja meg a világot, amikor választások vannak és kampány? Ha magamhoz ragadom a hatalmat, na ez oldja meg majd a helyzetet. Én oldom meg én oldom meg az erővel, a hatalommal, a bölcsességemmel, és Jézus azt mondja, hogy a világ problémáit nem lehet a hatalommal, a bölcsességgel megoldani. A világ problémáit csak a szeretettel, alázattal lehet megoldani, amikor lemegyek olyan mélyre, hogy nincsen mélyebb. Ezt nem lehet, a gyülekezetben sem lehet megoldani. Én mi legyek, meg ki mi legyen a gyülekezetben, amikor választások vannak. Az úrvacsor arra tanít meg bennünket, hogy a világ problémáit és a gyülekezet problémáit csak az alázat oldja meg. Ha más módon próbáljuk megoldani a helyzeteket, odaütünk meg a tanítványok. A tanítványok a hatalommal akarták, Jézus, te vagy a mesiás, a trónra ülsz, mi ülünk oda melléd, és megoldjuk a problémát. És Jézus azt mondta, hogy ahhoz, hogy megoldjátok a problémát, fel kell adni a hatalmat és a trónt. Vállalni kell a szenvedést, a megaláztatást és a halált. Ezzel lehet megoldani a problémát. Jézus azért dicsérte is őket, a tanítványokat ebben, mert azt mondja, ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben. És én rátok hagyom a királyságot, ahhoz, ahogy az atya is rám hagyta. Jézus azt mondta, hogy lesz majd hatalom, de most ne ezzel foglalkozzatok. Ti ott voltatok velem az én szenvedéseimben, és van egy ígéretetek, hogy majd megkapjátok. De most nem ezzel a kérdéssel kell foglalkozni. Még egy-két dolgot szeretnék megemlíteni, mielőtt rátérnénk az úrvacsorai jegyekre. Amikor Péter azt mondta, hogy ő mindent kész feladni, és nem fogja megtagadni az ő urát. És Jézus azt mondta, hogy Péter, én imádkoztam érettetek, mert meg fogtok rostáltatni, és én imádkoztam azért, hogy a ti hitetek megmaradjon. Én imádkoztam azért, hogy a ti hitetek ne szenvedjen csorbát. Mit jelent ez ma számunkra? Lehet, hogy nekünk is megvan a magunk véleménye magunkról, de mit gondoltok, hogyha Jézus odajött volna hozzánk ma reggel, és azt mondja, hogy tudod, tudom, hogy gyenge, emberi gyengeségeid vannak, mikor mész a gyülekezetbe, de én imádkoztam érted. Miért imádkozna értem Jézus, amikor szombaton elindulok a gyülekezetbe? Milyen próbáim lehetnek, mint Péternek? Hát az, hogy úgy gondolom, hogy én mindent tudok, én úgy gondolom, minden rendben van, és amikor Péter így gondolta, akkor Jézus azt mondta, tudod, Péter, én imádkozok érted. És ha ma reggel Jézus imádkozott érted, akkor mit mondott az atyának? Uram, adjad, hogy az én kedves gyermekem X és Y, amikor a te szemében néz annak a valakinek, aki megbántotta, akkor ne legyen harag benne. Uram, adjad, hogyha ő nehezteléssel indul most a gyülekezetbe, kis keserűség vagy harag van benne, imádkozik Jézus érted azért, hogy ne legyen. És gondolkozz el magadon, hogy elindultál ma reggel a gyülekezetbe, és Jézus azt mondja neked, hogy én imádkoztam, mert az ördög ki akar kérni téged. Meg akar próbálni. Miért imádkozott Jézus érted ma reggel? Milyen konkrét kérdést tett fel Jézus ma ezzel kapcsolatosan? Ezt mondta Jézus, mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam, ami meg van írva. Bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem elrendeltetett, most beteljesedik. Jézus, akiben soha semmi bűn nem volt, azt mondja a Biblia, hogy bűnösök közé sorolták. El lehet ezt képzelni, hogy egy olyan valaki, akinek a legtisztább volt az élete, aki soha gondolatban sem, de még a gondolat árnyékában sem tért el Istentől, és semmi bűn nem szennyezte be az ő életét. És most sorolják a bűnösöket, Jézus többi, ő is ott van a bűnösök között. És miért van ott? Azért, hogy amikor még lesz egy felsorolás, a bűnösöknek a felsorolása, akkor ne legyél a névsorban. Jézus beállt a bűnösök névsorába, olvassák a névsort, ott vannak a bűnösök, és ott van Jézus. És majd lesz egy névsor olvasása, bűnösöknek az olvasása az utolsó ítéletben, és mivel Jézus ott volt a névsorban, te hiányozni fogsz ebből a névsorból. És mivel Jézus ott volt ebben a névsorban, ezért te ott leszel a másik névsorban, a bűnteleneknek a névsorában, az üdvözültek névsorában. Micsoda csere, nem? Jézus a bűnösök közé soroltatott. Vették a listát, ott van ő is a listán. Aztán veszik a listát, a bűnösök listáját egyszer, és a te neved nincs ott. Örömhír, evangélium? Veszik a másik listát, az üdvözültek listáját, és ott van a neved. Miért van ott? Mert Jézust egyszer odasorolták a bűnösök közé. Adja az Úr, hogy ezek a gondolatok érintsék a szívünket, és én úgy érzem, hogy nem biztos, hogy nagy szónoklatot kell ezekről tartani. Csak olvassuk a Bibliát, csak felemlítjük ezeket a történeteket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem érintettek. Nem tudom, hányszor olvastam, és prédikáltam úrvacsorán ezekről, és újra elmondom, de engem átjárt ez az egész, amit Isten érettem tesz. Amit az úrvacsorában, amit a szenvedésben tett, és az én szívem tele van hálával azért, hogy ezt tette Jézus érettünk. Hát az atya most befejezi itt a történetet, befejezi, de a következő úrvacsorán majd folytatja. Jöttök? Örömmel jöttök? Vágyva jöttök? Úgy jöttök, hogy amikor majd elköszön az atya, akkor az ajtóból integet, hogy jaj, de jó volt veletek beszélgetni, mert meghallgattatok, hálás volt a szívetek, szépeket mondtatok a fiamról, örülök neki, így köszönünk el. Adja az Úr, hogy így legyen az ő kegyelméből. Amen.